ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rá is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
Sziasztok, Feledi Botond vagyok, a heti Feledi külpolitikai hírlevél szerkesztője és a Feledi Podcastnak a házigazdája. A mai műsorban újra Európáról, az Európai Unióról fogunk beszélgetni vendégemmel, de mielőtt elkezdjük a mai témák vonszolgatását, még hagy ajánljam nektek a Partizán Podcast korábbi adásait, akár a Feledi Podcastból a NATO katonaegészségügyi részével foglalkozó adásunkat, az Európai Bizottság legfiatalabb szóvivőjével készítettem interjút Brüsszelben, vagy éppenséggel a lobbizás és a demokrácia kapcsolatáról is beszélgettünk az Euraktiv volt főszerkesztőjével. Szó volt arról a dezinformáció, is, amit az őszi szlovák választáson utólag elemeztünk a Kuciák Központ egyik szakértőjével. Ez sajnos nagyon aktuális, hiszen az európai parlamenti választások kapcsán rengeteget foglalkoznak ezzel a témával. Így is érkezünk el mai vendégemhez, Olajos Péterhez. Olajos Péterrel korábban dolgoztunk együtt az Európai Parlamentben, és tulajdonképpen pontosan ezért szerettem volna elhívni Pétert, hogy beszélgessünk az én már pont 15 éve tett közös brüsszeli kalandunkról, hogy hogyan is néz ki az Európai Parlamenti képviselői munka. Péter egyébként különleges háttérrel érkezett a parlamentbe, hiszen vegyészmérnök, tehát nem társadalomtudomány, vagy pedig politikai karrierből egyből rajtolt rá. Azt hiszem, hogy mindig érdekes, amikor természettudósok kerülnek különböző politikai pozíciókba. Az MDF-ben a legkülönböző pozíciókból pártigazgatóságig jutott, és aztán az Európai Integrációs Iroda vezetőjeként 2004-ben, tehát akkor, amikor Magyarország, fiatalabb hallgatóknak mondom, amikor Magyarország ugye csatlakozik az Európai Unióhoz, az első ciklusban, a 2004-2009-es Európai Parlamenti ciklusban az MDF egyetlen képviselője az EPP csoportban, tehát ugyanabban a politikai jobboldali frakcióban, ahol a Fidesz is üldögélt egy darabig. A későbbi karrierje során, és majd erre is kitérünk egy picit, a klímapolitikai államtitkárságot vezette 10 és 11 között a második Fidesz kormányban, itt Mexikóban a COP16-on vett részt, azóta pedig részben energetikai tanácsadó, és jelenleg Brüsszelben az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egyik magyar tagja. Péter, sok szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy eljöttél.
Nagyon köszönöm a bemutatást és a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Péter, azért is örülök, hogy te vagy itt, mert egy volt EP képviselővel beszélgetni bizonyos szempontból sokkal izgalmasabb szerintem, mint a jelenlegi EP képviselőkkel, hiszen egyszerűen többet mesélhetsz arról, hogy hogyan is néz ki ez a történet, ez a munka belülről. A magyar hallgatók, magyar nézők, magyar olvasók jelentős része szerintem azt a szájkaratét látja, ami időnként politikai nyilatkozatokban kikerül, ami persze a parlamenti és politikai munkának egy fontos része, de messze nem az egyetlen része, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy talán az európai parlamenti képviselők, akik komolyan veszik a munkájukat, azok emellett azért elég sok minden mással eltöltik az idejüket. Tehát egy picit erről szeretnék veled beszélgetni, hogy is néz ki valójában az európai parlamenti képviselői munka, milyen árnyalatok vannak, hiszen most mégiscsak meg fogunk választani közel 2 EP képviselőt Magyarországon júniusban. És amikor végignézzük ezeket a listákat, akkor milyen képességeket, milyen kvalitásokat kell keresnünk ezekben az EP képviselőkben? Úgyis föltetném a kérdést, hogy mitől jó egy EP képviselő, de ha már elmondtam ezt a 15 éves számot, ugye 2009-ben járt le a ciklus, most pedig 2024-ben beszélgetünk, te jó EP képviselő voltál-e? Jó képviselőnek tartod-e magadat abban az 5 éves ciklusban?
Hú, erős kezdés. No, hát én azt gondolom, hogy a politikusi létnek ugye a három szintje az, hogy valaki egy önkormányzatba dolgozik, polgármester vagy ott képviselő, az országgyűlés szintjén, a nemzeti parlamentek szintjén, vagy az Európai Parlamentben, az azért három nagyon különböző képességkombinációkat igényel, és meggyőződésem az, hogy minden politikusnak van egy hely, ami igazán illik hozzá, tehát sokkal jobban közelebb van az ő saját személyes világához és politikai attitűdjéhez, hogyha így tetszik. Én azt gondolom, hogy az európai parlamenti képviselő, tehát ugye ez nem minőségbeli különbség, de abban tökéletesen egyetértek, hogy az európai parlamenti képviselőkről és egyébként az önkormányzati képviselőkről sokkal kevesebbet hallunk, vagy egy átlagember sokkal kevesebbet tud, mint mondjuk egy országgyűlési képviselőről, tehát nem tud felsorolni mondjuk egy átlagember mondjuk a saját önkormányzatába két képviselőt, vagy nem tud megnevezni mondjuk két európai parlamenti képviselőt általában. De országgyűlési képviselő sokkal többet. És ez igazságtalan, mert mondjuk az Európai Parlament azok a jogszabályok, amit mondjuk a Magyar Országgyűlésbe hoznak, azoknak a kétharmadát az Európai Parlamentbe állítják elő, tehát az ottani képviselők hozzák meg. A Magyar Országgyűlés az tulajdonképpen ezeket csak előzetesen véleményezi, és utána átülteti a magyar jogrendbe. Tehát a Magyar Országgyűlés munkája, ha úgy tetszik, az ilyen szempontból, jogalkotási szempontból eltörpül ahhoz képest, ami az Európai Parlamentben zajlik, vagy a saját életünkben mondjuk az, hogy egy önkormányzat mennyire jól dolgozik, az nagyon konkrétan tükröződik abban, hogy mennyire tiszta a járda, hogy tudok-e parkolni, hogy milyenek az ellátások ott a környezetemben. Tehát azt gondolom, hogy az önkormányzati képviselők és az európai parlamenti képviselők munkája az nagyon alulértékelt sajnálatos módon, és ezt nem csak azért mondom, mert valamikor európai parlamenti képviselő voltam, mert dolgoztam a Magyarországgyűlésbe is, úgyhogy van összehasonlítási alapom erről.
Ugye, amikor a képviselőknek a választókkal való kapcsolatáról beszélünk és gondolkozunk, akkor felmerül ez a választókerülettel való kapcsolattartás. És ennek ugye papíron létező intézményei vannak, ugye az Európai Parlamentnek is a naptárát nézzük, akkor ugye itt különböző színekkel van jelölve, vagy mikor van plenáris hét, mikor van frakcióhét, mikor van szakbizottsági hét, és ugye a negyedik ilyen munkatípus, amit elkülönít az Európai Parlament naptára, ez a választókerületi hét. Ami ugye elvileg arra van, hogy ilyenkor ez a 700 képviselő felüljön a vonatra most már, ugye nem a repülőgépre, és szépen találkozzon a saját választóival. Ez Magyarországon ugye elég nehéznek tűnik, hiszen egyetlen választókerület az ország, hogyha jól emlékszem, akkor a Európai Parlamenti Választási Törvény nem tud különbséget tenni a között, hogy valakit Veszprémbe választottak-e meg, vagy Budapesten. Ez nehezítő körülmény?
Mindenképpen, és hát nyilván pont az, hogy nagyon kevés európai parlamenti képviselő van relatíve, ugye Magyarország esetében 21-22 képviselő volt az elmúlt időszakban, és le kell fedni egy egész országot, ez nyilván egy lehetetlen feladat, tehát ez csapatok kellenek, párt az ember mögött, akik az információkat összegyűjtik, megszervezik, tehát ez egy sokkal bonyolultabb dolog, mint mondjuk egy kicsi önkormányzat, képviselőnek lenni, és ott azt a kis önkormányzatot az ember be tudja járni, minden sarkot ismerhet, ez nyilvánvaló.
És akkor itt hogy dönti el a választópolgár, hogy ő végül is jó listára szavazott-e? Ugye itt egy listás szavazás történik, más országban, Szlovákiában például ugye lehet karikázni, tehát ott van lehetőség preferenciára, persze itt még sok egyéb buktató van, de ugye nálunk tényleg az ember kap egy listát, bum, behúzza a párt X-et tulajdonképpen, és azok az emberek mennek ki, akiket a pártvezető eldöntött, hogy a listára föltesz. Tehát itt, hogyha én most egy tudatos választó vagyok, akkor mi alapján kellene tudnom választani, hogy ki lesz a jó képviselő? Tehát mitől lesz jó a képviselő?
Hát én azt gondolom, hogy illúzió lenne azt gondolni, hogy a választók másképp választanak, mint párt preferencia alapján, tehát miután ugye az előbb erről beszéltünk, hogy nagyon keveset tudnak a képviselőkről, meg kell, hogy bízzanak a saját pártjaikba, vagy azokat, akiket ők preferálnak, hogy azok jó embereket választanak, megfelelő embereket választanak, illetve azt, hogy azok az adott pártok aztán olyan frakciókba, európai parlamenti frakciókba kerülnek, amelyek hatással vannak az eseményekre. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, és kevesen látják, hogy miközben ide Magyarországon pártlistákra szavazunk, ahogy az a képviselő bekerül az Európai Parlamentbe, onnantól megszűnik annak a pártnak a színeibe játszani, és ő utána már, mint európai néppárti képviselő, vagy európai, nem tudom én, szocialista párti képviselő jelenik meg azon a neve fölé felírva, és ő ugye annak a frakciónak a részeként viselkedik. Az, hogy ő egyébként mögötte milyen magyarországi pártnak a tagja, ez gyakorlatilag felolvasható adott a nagy tengerbe.
Ez a valóságban is így van? Vagy pont annyira olvad fel, mint egy európai biztosnak a nemzeti útlevele, ami azért nem teljesen tűnik el a fiókban, úgy látom.
Hát hivatalosan felolvad, és nyilván a frakciók azok nagyon igyekeznek arra, hogy amikor egy ilyen nagy európai frakcióból összetömörítenek, nem tudom, tucat országból jövő két tucatnyi pártot, akkor ott az egyhangulag szólaljon meg, tehát ne legyenek belső viták abból, hogy az egyik képviselő, aki ugyanabban a pártfrakcióban ő szögesen ellentétes véleménnyel van egy vitában mondjuk egy adott kérdésről, mert nyilván ez teljesen hitetleníti azt a politikai pozíciót, amit az a frakció ott vinni akar.
Ilyeneket azért szoktunk látni, hogy szoktunk. A magyar delegáció annak idején a néppártban máshogy szavaz, vagy a németeknek azért picit más a vélemény, mint a francia konzervatívoknak. Tehát azért a belpolitikai agendájuk megköti őket néha.
Abszolút megköti, de mondom, a maguknak, a frakcióknak azért ez egy nagyon komoly, a frakcióvezetőknek egy nagyon komoly munkája, hogy lefaragják ezeket a belpolitikai agendákat, és próbálják azért egy európai vonalra felfűzni az ő saját programjukra, hisz ezeknek a pártoknak, pártfrakcióknak is vannak saját politikai programjuk, tehát most, amikor elindul az európai parlamenti kampány, akkor nem csak az egyes pártok kampányolnak, hanem ezek a nagy frakciók is.
Például csak nagyon röviden azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy itt két szerkezet van. Ugye vannak az európai parlamenti frakciók, politikai csoportok, és vannak a pártok, ami ugye egy felett álló szerkezet. Ezt te hogy láttad alulról, madártávlatból, tehát képviselőként ezt hogy lehetett megélni, ezt a kettős szerkezetet?
Ugye a pártok azok kvázi egy sokkal nagyobb merítés, mint maguk a frakciók, hiszen nagyon sok párt, így mondjuk az Európai Néppárt, az olyan tagjai is vannak, akik még nem az Európai Uniónak a tagjai, például ott pártok, tehát lehet egy párt mondjuk a Kaukázusból, vagy még egy csatlakozási fázisban lévő országból. Ugye Magyarország esetében is ez volt, hogy mondjuk a Magyar Demokrata Fórum az már tagja volt az Európai Néppártnak 8 évvel, 10 évvel előtte, mielőtt egyébként ő az Európai Parlamentbe bekerülhetett egyáltalán. Tehát egy sokkal nagyobb merítés a párt maga, és hát ezek a pártok azért egy eléggé, hogy mondjam, széles ecset vonásokkal vannak felrakva, tehát programot csinálnak, dolgozik néhány emberük, de azért összesen hasonlítható azzal a gépezettel, ami mondjuk egy adott tagországban pártként működik.
Ahogy itt ezt lefestetted, talán azt is érezni, hogy van ennek egy politikai, kulturális, szocializációs szerepe, tehát hogy olyan pártoskák, nyilván a csatlakozás előtt ez ránk is vonatkozott, részt vehessenek már az EP munkájába, vagy rálássanak valamennyire az EP munkájára. Amikor te 2004-ben kiérkeztél, akkor mi volt a magyar politikai kultúrához képest a legnagyobb meglepetés, amiért a parlamentben?
Magyar politikai kultúrához képest. Ez egy nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy az, hogy egy ilyen multikulturális közegben dolgozni, az, hogy nem csak kifejezetten a párt agendát vinni, és azokat a, hogy mondjam, belterjes és nagyon direkt, szurkálódós politikai magatartást felvenni, hanem perspektívákba gondolkodni, kapcsolatokat létesíteni, emberi kapcsolatokat egymás között. Ez egy teljesen más világ, mint idehaza. Tehát valóban...
Már akkor is, mert amit most leírsz, azt a mostanira biztos, hogy el tudjuk képzelni könnyen a hallgatókkal.
Igen, akkor is, tehát, hogy mi ugye, akik ott akkor megérkeztek 2004-be, azok azért egy nagyon nagy európai parlamenti frakciókba ültek be, tehát hogy nem nagyon volt arra a lehetőség, hogy ők formálják ezt, hanem beolvadtak a nagy tömegbe, tehát átvették azokat a kulturális, politikai kulturális mintákat, amik ott korábban kirajzolódtak. Talán az egyetlen nagy változás, amit hoztunk, az angol nyelvnek a primátusa a franciával szemben, ami azért korábban jellemzőbb volt, ugye ennek a 10 országnak a csatlakozásával 2004-jel indult el az angol nyelvnek a...
Például, hogyha végignézzük ugye azt, hogy te miben vettél részt, akkor csak a hivatalos, egyébként még mindig elérhető honlap szerint is, ugye van ez az afrikai, Karib-szigeteki, csendes-óceáni közös parlamenti vegyes bizottság, az EU-román vegyes bizottság, és ehhez képest is még egy közép-ázsiai parlament közi delegáció, nem is tudom, hogy mi a fontos fordítása. Tehát úgy tűnik, hogy a képviselők egyébként amellett, hogy kötelezően be vannak osztva a szakbizottságban, tehát hogy mindenkinek van egy főbizottsága, ahol a szakmai munkát végzi, a policy-t. Még rengeteg kiegészítő tevékenység van. Ezeknek mennyi a valósúlya? Mennyi volt akkor, és szerinted mennyi lehet most, változott ez?
Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos kiegészítő. Tehát az európai parlamenti képviselői lét az sokkal színesebb, mint egy nemzeti képviselői lét. Sokkal többféle kihívással és lehetőséggel és kísértéssel találkozik egy képviselő. Tehát aki szeret dolgozni, és akit érdekel az a terület, amiért ott van, az nagyon el tud merülni, megveszni a lehetőségekbe és azokba az információ mennyiségbe, ami ott kitárulkozik erre. Tudok nagyon jó példákat mondani egyébként. De visszatérve a kérdésre, hogy ezek a külügyi bizottságok, ez minden európai parlamenti képviselőnek kötelessége legalább egy, maximum kettő ilyen külügyi bizottságot választania, aminek a munkájában részt kell vennie. Ez egy nagyon fontos dolog abból a szempontból, hogy sokkal jobban érzi egy európai parlamenti képviselő azt a globális helyzetét, amiben az európai parlamentben ülve szerencséje van működni, ugyanis ott már nem nincs az, mint mondjuk egy hazai parlamentben, amikor az ember kvázi el tudja játszani, hogy a 93.000 négyzetkilométeren kívül nincs más. Ott egyszerűen érzi azt, hogy minden döntésének, minden határozatnak van súlya, van egy nemzetközi visszhangja, hisz az Európai Parlament az már egy olyan szereplő a nemzetközi térben, amire odafigyelnek.
Mondtad, hogy tudsz példát mondani arra, hogy milyen mennyiségű információval merítkeztek meg. Tehát, hogyha most tényleg ezeket végignézzük, hogy egy irodában, ahol ugye mi, nem is tudom, talán ketten-hárman ültünk asszisztensek melletted, szerintem ez most sem néz ki nagyon máshogy, hogy fel lehet ez dolgozni? Tehát itt az, hogy te egyedül voltál kint egy darab magyar pártból, az hátrány volt, vagy pedig tényleg csak azoknak van esélye, akik nagy kvázi kormánypártok vagy forgó politikai váltogazdaságban nagy pártoktól jöttek ki.
Ez legalább két kérdés. Az egyikre válaszolva, én azt gondolom, hogy nyilván valahol meg kell húzni a határt, hogy milyen mennyiségű információt akar az ember, vagy feltétlenül szükséges feldolgoznia. Minél több munkatársa van, annál könnyebben halad előre. Értelemszerűen én szerintem a munkatársadnak a képességei azok alapvetően meghatározzák, hogy mit tud egy képviselő. Tehát nyilván, mint egy jó menedzser, hogyha egy jó csapatot épít, megfelelő kvalitású embereket gyűjt össze, akkor sokkal többet tud végezni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az, hogy valaki egy frakcióba ül, az alapvetően meghatározza ahhoz képest, akik nem tudnak egy frakcióba ülni. Ugye ezt azért mondom
ezt
most, mert igen, mert most ugye van egy olyan helyzet, hogy pillanatnyilag a Fidesz az nem ül egy nagy európai frakcióba, és ezek a frakciók azért nagyon sok háttérmunkát elvégeznek. Tehát egy egyedülálló képviselő, mondjuk, mint az én esetemben volt, hogy egy személyként vagy, ugye most is van egy jó pár olyan magyar képviselő, aki egyedüliként ül benn, de egy nagy frakcióban ül benn, annak jó képességei vannak annak a képviselőnek, akkor ő egyébként lehet egy bizottsági elnök, lehet egy viszonylag nagy portfólióval rendelkező képviselő, lehet behatása, hatása, impaktja az eseményekre, míg hogyha valaki mögött nincs ez a frakció, nincs az a rengeteg munkatárs, aki dolgozik, aki feldolgozza az információt, aki megszervezi az életet, akkor sokkal kevesebb lehetősége van arra, hogy ő hatással legyen, a beszédidők azok hajnali egy órakor vannak mondjuk, amit kap, és nem főműsor időbe, nem figyel már oda senki gyakorlatilag arra, amit ő mondani akar, tehát elemi érdeke minden politikai erőnek az, hogy ő egy frakcióba üljön, egy európai parlamenti frakcióba. A kérdés második része a lehetőségekről. Ez például egy nagyon nagy különbség összehasonlítva mondjuk egy országgyűlési képviselővel, egy európai parlamenti képviselőnek a léte, hogy itt ha egy-egy téma van, ami érdekli az embert, éppen mert ezzel foglalkozik, akkor lehetősége van arra, hogy mondjuk azt mondja, hogy mint a mondjuk az én esetem, hogy mondjak egy példát, hogy mondjuk engem rettenetesen érdekelt az, hogy a zöld gazdaság az hogyan finanszírozódik a piacról. Tehát ugye akkor, amikor ott voltunk, akkor indultak be igazán a napelemek, a szélerőmű parkok, és akkor még bőséges állami támogatást kaptak ezek, és de akkor már látszott, hogy a piac is érdeklődik, és a piac is elkezdi finanszírozni. És ez engem roppantul érdekelt, nyilván Magyarországon akkor még alig-alig voltak meg újuló energiahasznosító berendezések, és engem nagyon érdekelt, hogy ez hogy működik, mi a logika, hogy gondolkodnak, milyen, akár milyen változtatásokat kell jogszabály alapon létrehozni, hogy ez tömeges méreteket öltsön, mint ahogy egyébként most már az. És akkor mondjuk egy európai parlamenti képviselői pozícióból az ember tud egy olyan kérést megfogalmazni, akár a parlament felé, akár a ott lévő rengeteg lobby szervezet és közreműködő szervezet felé, hogy én mondjuk ki akarok menni Londonba, a Citybe, és meg akarok nézni néhány ezzel foglalkozó pénzintézetet, hogy hogyan csinálják, beszélgetni akarok ott vezetőkkel, mi a logika, miben tudunk segíteni, stb. És ezt mondjuk egy hónapon belül meg tudják szervezni, és kiutaztatnak, és megszervezik a találkozókat, és utána visszaraknak a repülőre, és vissza tudsz repülni, és tudsz egy olyan kicsi, rövid study tourt csinálni, amiben megérted ezt az egészet, és sokkal könnyebben tudod ehhez kapcsolódó információkat a későbbiekbe kezelni. Tehát itt olyan lehetőségek vannak, és tényleg a csillagoség a lehetőség még egy európai parlamenti képviselői pozícióból, ami nagyon megkülönbözteti megítélésem szerint egy nemzeti képviselőtől.
Tehát az információbőség az szerintem is egy nagyon fontos szó, amit jó, ha ide kötünk. Ugye létezik egy kutatói szolgálat is az Európai Parlamentben, amire emlékszem, hogy ez régen is létezett kisebb változatban, Klaus Welle főtitkár elég alaposan fölhízlalt. Tulajdonképpen az Egyesült Államok Kongresszusának, a CRS, tehát a Congress Research Service-nek a példája után. Nyilván a könyvtárban is végtelen mennyiségű hozzáférés volt már akkor is érdemi folyóiratokhoz, és hát emellett ugye rengeteg lehetőség van még azokon a kötelező tagságokon túl is, amiről már egy picit beszéltünk. Tehát emellett ugye lobby szervezetek, a szónak most a semleges értelmében, tehát akár üzleti, akár NGO-k, különböző csoportokat szervezhetnek, ahova akár ciklusonként létrehoznak egy csoportot, egy intergrupot, és akkor ott üldögélve beszélgetnek. Ennek érezted a jelentőségét? Tehát itt tényleg komoly mennyiségi információt be lehet dolgozni a képviselőknek, részben nyilván lobby szándéka, részben pedig egyszerűen szüksége van a képviselőnek arra, hogy velük tartsa a kapcsolatot?
Abszolút, én azt gondolom, hogy az intergrupok azok egy nagyon fontos, eszenciális részei a parlamenti munkának. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül az Európai Parlamentben egy olyan 2-3 tucatnyi intergrup van úgy általában. Ezek olyan speciális területekkel foglalkoznak, hogy mondjuk nem tudom én, borkultúra és szőlőtermesztés, vagy víz, vagy biodiverzitás és természetvédelem, és lehetne sorolni. Tehát azokat a képviselőket függetlenül, hogy milyen frakciókba üldögélnek, szervezi össze, akik ezért a témáért különösképpen érdeklődnek, vagy ezen téma iránt különösképpen érdeklődnek. És őnekik szerveznek tematikus esteket, vacsorákat, ebédeket, amikor meghívnak ezzel a területtel foglalkozó cégeket, cégvezetőket, tudósokat, kutatókat, egyebeket, akik elmondják a legújabb információkat, amit egy képviselőnek tudni kell, illetve megfogalmazzák azokat a kérdéseket a képviselők irányába, ami ebben a témában égetőnek gondolnak. Én azt gondolom, hogy ez amúgy is egy kulcskérdés a politika számára, hogy hogyan tud a tudományos eredményekkel foglalkozni, hogyan tudja a tudományos eredményeket a saját munkájába bevonni, ugye? Nagyon könnyű egy politikai szlogent kirakni, hogy nem tudom én, nekünk Buda jövője a tét. Nagyon szép, de ugye emögött van-e program? Ha van program, akkor van-e cselekvés? És hogyha van cselekvés, akkor ez egyébként korrelál-e azokkal a tudományos tényekkel, amit a tudósok felfedeztek, rájöttek, megfogalmaznak. Ugye az a probléma, hogy a mai világban nagyon sok és egyre gyorsuló mértékben keletkezik információ, ami egyszer nem jut el a politikai döntéshozókig. Egy tudós rájön, leírja, publikál valamit róla, de nem érkezik meg a politikushoz, és a politikus pedig nem tudja eldönteni azt, hogy mondjuk az az információ, mondjuk a, nekünk a Buda jövője, a tét példaképpen, hogy mondjuk azt mondják a klímatudósok, hogy nem tudom én, 2050-re itt olyan klimatikus körülmények lesznek Budapesten, vagy Budán, mint mondjuk most Szarajevóba, akkor, és nem egy-két napos 40 fokos hőhullámok lesznek, hanem akár hetekig tartó, akkor, hogy a politikának tudnia kéne azt, mert ez egy tudományos tény, amit a tudósok
amit kárvitatni.
Modelleznek és kárvitatni, hogy most kell elültetni azokat a fákat, most kell megcsinálni azokat a tavakat, ami mondjuk 20-30 év múlva képes a mikroklímát lehűteni annyira, hogy ne szenvedje meg nagyon a lakosság. Tehát ezek a tudományos tények, ez mondjuk egy nagyon egyszerű, de ennél sokkal bonyolultabbak, ugye gondoljunk arra a mesterséges intelligenciától, kezdve a mikroműanyagokig, rengeteg olyan terület van, ami izgalmas, nagyon érdekes mondani valója van a tudománynak ezzel kapcsolatban, és nagyon kérdéses az, hogy a politikához eljut-e, és ha nem jut el, akkor pedig, hogy milyen döntések.
De arra szóval lenne javaslatod, hogy a nem természettudományi hátterű politikusoknak egyáltalán, hogy lehet kedvet csinálni, hogyha rendelkezésre állnának is ezek az információk?
Hát az az igazság, hogy például az Európai Bizottság ezzel a kérdéssel most nagyon kiemelten foglalkozik, hogy hogy tudja elvinni a tudományos tények, ugye nekik is van egy kutató, ugye a GRC egy...
A legnagyobb háttérszerű, ugye 3-4 ezer fővel
így van, dolgoznak. Így van, kutatókkal, és azt az információt, ami ott belül keletkezik a bizottságon belül, azokat is problémásan tudják eljuttatni. Tehát ez egy nagy kihívás, és szerintem mindenképpen a politikának kellene lépnie. Tehát én nem gondolom azt, hogy a kutatókat meg tudjuk változtatni. Ugye a kutatókban azért nem ég ez a vágy, hogy ők elmenjenek a politikusokhoz, és akkor elmondjanak nekik egy történetet, hanem itt a politikusoknak kell egy újabb feladat, elmenniük azokhoz a tudományterületekhez, ami kapcsolatban van az ő munkájukkal, és valahogy kinyerni azokat az információkat, amik fontosak. Ez egy...
Angyányit optimistán hangzik, hogy a politikus felébred. Igen. Ezt alá is húznám talán itt a hallgatóknak, hogy az elmúlt 15 percben, amikről beszélgettünk, hogy ha ezt összehasonlítjuk a Magyarország gyűléssel, vagy akár hát mondhatnám, hogy itt a környékbeli tagállamoknak a parlamenti működésével, azért nagyon-nagyon eltérő modell. El. Tehát tényleg az, hogy a szakbizottságoknak van súlya, az, hogy ide információkat lapától be az európai ernyőszervezetek gyakorlatilag teljessége. Az, hogy a képviselő benne van hivatalból is, meg meghívás alapon is ilyen típusú szervezetekben, az, hogy fel lehet tenni kérdést az Európai Bizottságnak, aki köteles válaszolni. Tehát az olyan, persze vannak a kérdések és válaszok itt is, de amint látjuk, ez inkább narratíva célokat szolgál. Tehát, hogy ez egy nagyon másik működés. És innentől persze az is kérdés, hogy el lehet-e adni egy kinti működést, amikor parlament, és a választó azt hiszi, hogy akkor biztos hasonlóan működik. Tehát mennyi esély van egyáltalán az Európai Parlamentről érdemben beszélgetni itthon, vagy mennyire akadálya a nemzeti politikai percepció abban, hogy elmondjuk, hogy mi történik Brüsszelben?
Hát a most is beszélgetünk róla, tehát ez a jó hír, a rossz hír az, hogy azért nekem az a tapasztalatom, hogy majd minden országban a belső narratíva az legyőzi az európai parlamenti teljesítményt, vagy az ottani munkát, tehát, hogy mindenki a belpolitikával foglalkozik, hisz az, ami a kormányzatot, a hatalmat végül is adja.
Hát nézzük meg a másik oldalát is, akkor kitisztázzuk, mert ne legyen az, hogy nem beszélünk a kihívásokról a parlament életében. Ugye valamikor tavaly felütötte a fejét a Katargét nevű legutóbbi korrupciós botrány, ami ugye részben arról szólt, hogy egy görög képviselőnőt, belgát, illetve a szocialista frakció egyes emberjogi bizottsági tagjait elcsípték azzal, hogy Katar, a VB rendező Katar számára kedvező döntéseket próbáltak kicsikarni. Aztán kiderült, hogy melyik biztos utazott még a Qatar Airlines-on, tehát különböző fokozatok jöttek ki. amitől nyilván itthon ez beleesett egy narratíva csapdába, nem is ezt szeretném megfejteni, hanem azt, hogy ezt pozitívan olvassuk, hogy ez kiderült, lebuktak, beszélünk róla, és történik valami, tehát alacsonyabb a látencia a korrupcióban az EP-ben. Ugye ez olyan, mint a svéd nemi erőszakadatok, hogy mivel feltárják, ezért papíron sok, de ettől az nem jelenti azt, hogy Magyarország egyébként látenciában nem verné meg ezeket az adatokat. Vagy pedig van-e valami különlegessége az EP-nek, hogy egyszerűen tényleg több figyelem irányul rá, és ezért tényleg több a csávítás?
Szerintem mindkettő. Tehát az előbb ugye beszéltünk erről, hogy külügyi szerepe van minden képviselőnek, tehát egyrészt nagyobb a csábítás, nyilvánvalóan, mert ezek járnak ezekbe az országokba, az Európai Parlamentnek súlya van, nagyon sok régió a világban, vagy kormány a világban, ahova európai parlamenti delegáció van, ő azt szeretné felhasználni, hogy jó képet formáljanak, vagy mondjanak róla, vagy amit visszavisznek információt az ott lezajlott választásról, vagy a ottani gazdasági fejleményekről, adott esetben gazdasági együttműködésről, hisz ugye ezekről az Európai Parlament is véleményt formál, hogy mondjuk Európa hogy kereskedjen egy adott országgal, vagy mennyire fejlesz-e a kereskedelmet, hogy ezek nagyon fontosak, és nyilván itt minden ország megpróbálja befolyásolni így vagy úgy ezeket a képviselőket, jó arcát mutatni, és nyilván, hogyha látja az emberi gyengeségeket, ami mindenhol előfordul, nyilvánvalóan ott sajnos korrupcióra is sor kerülhet. Az viszont egy pozitív dolog, hogy ha egy országban ennek, vagy egy intézményben ennek következményei vannak, és ugye az Európai Unió azért mindig ilyen botrányok mentén fejlődött, tehát amikor volt valami, egy Santer bizottság lemondott, akkor átalakult az Európai Bizottság rendszere, egy új működési modellt próbáltak ki, amikor az a működési modell is mondjuk falnak ment, vagy zsákutcába jutott, vagy kimutatta gyengeségét, akkor megint változtattak rajta. Az Európai Parlamenten is most ezek nem következmény nélküliek, ezek a történetek sokkal rigorózabbak, abban fognak odafigyelni arra, hogy ki hova utazik, ki miért utazik,
kinek
a pénzén utazik, és a többi, és nyilván az, hogy ott a sajtó az hihetetlen mértékig ott van, és ugye hát rengeteg olyan európai parlamenti vagy európai uniós intézményi botrány van, ami olyan oknyomozó újságíróktól származik, akik csőbe húznak európai parlamenti képviselőket, elhívnak találkozókra, megpróbálják őket korrumpálni, ezt felveszik, és utána, tehát hogy nagyon nagy azért a kontroll, tehát azért tudnia kell ott minden jó józaneszű politikusnak, hogy hol vannak a határok, mert nagyon sokan politikai ellenfelek is, újságírók is, mindenki figyeli a másikat, tehát azért nehéz.
Erről egyébként emberként beszéltek egymás között a képviselők? Tehát ez téma volt, hogy valaki lebukott, és látta, de hogy a Herzog, vagy a Strasser, vagy valaki most éppen ügybe keveredett? Vagy
persze, hát ez ilyen tipikus zuhany téma, tehát hogy ez megkerülhetetlen, hisz egy másik párt frakcióba ül, és akkor az embernek olyan, mint a hája a kenegetnék, hogy úgy érzi, hogy ő egy morális felsőbbrendű, hiszen ő nála nincs. Csak akkor kínos, amikor kiderül, hogy az ő pártjában is van nyilván.
Előbb-utóbb nyilván kiderül. Mennyire erősek egyébként ezek a határok? Tehát ugye fizikailag is az Európai Parlamentet, mondom a hallgatóknak, ugye úgy kell elképzelni, hogy van több ilyen nagy irodatorony, ezeket összeköti a harmadik emeleten egy közös átjáró, egy gyönyörű aula. Plusz ott van ugye a plenáris ülésnek teret adó óriási melléképület, de a tornyokban ugye külön-külön vannak a delegációk, tehát azért volt mindig néppárti torony, meg külön egy szocialista torony, és ugye a kisebb pártok meg szétszórva a többi helyeken. Többek között ugye például a MDF miniszterelnökéről az Antal Józsefről elnevezett szárnyban is. Tehát, hogy mennyire éles ez a határ, vagy ezt amennyire érzékeled, ugye most is Brüsszelben vagy, bár ezt az adást éppen Budapesten veszük föl, ez inkább a kuriózum, hogy mennyire válik szét ez az ideológia, mennyire polarizálódik az ottani munka. Tehát, hogy ugye annak idején például az összes magyar delegáció, tehát az SZDSZ, az MDF, MSZP, Fidesz tartott egy közös képviselői fórumot, talán havonta egyszer. Tehát azért ez most meglehetősen elképzelhetetlen.
Én azt gondolom, hogy ez nagyon függ az országoktól, és ez a politikai hagyományoktól és a politikai kultúrától abban az adott országban. Tehát az igazán sikeres országok ugye sokszor mondjuk azt idehaza, hogy hát persze az európai politikát leuralják a németek, vagy a franciák, vagy ezek, vagy azok, és valóban látható az, hogy melyik ország mennyire sikeres mondjuk az európai térben, milyen pozíciókat tud megszerezni, milyen kulcs helyeken vannak az ő országából ott döntéshozók vagy képviselők. Ugyanakkor ez nem azért van, mert valaki, vagy nem csak azért van, mert mondjuk valaki később csatlakozott, még ő egy kelet-európai ország, és nem nyugat-európai, hanem azért, hogy ő mekkora energiát tesz bele abba, hogy ott látható legyen, hogy ott hatása legyen. Tehát azok az országok, amelyeknek regionális képviseletei vannak, nem csak az országnak van egy képviselete, az, amelyik rengeteg lobby irodát...
Ezt most ugye a parlamenten kívül érted.
Igen,
tehát,
igen.
Hogy egyszerűen jelen van mondjuk Baden-Württemberg.
Így van, pontosan. Vagy abból az országból nagyon sok érdekképviselet ott van, és irodát működtet, és embere van, és a láthatóság, és az, hogy ezek hogyan vannak összeszervezve, az alapvető. Tehát ott akkor nagyon, nagyon látható volt, hogy mondjuk Németország az havonta egyszer, vagy ha ügyek voltak, akkor még sűrűbben is összehívta az összes képviselőt, független a politikai állás hovatartozásától, a kult szereplőket a bizottságból, akik németek voltak, a különböző ottani kirendeltségektől, lobbiirodáktól, és elmondták egy adott kérdésbe, ami éppen fontos volt, hogy mi a német kormánynak az álláspontja. Nem mondták azt, hogy ezt tessék képviselni, csak hogy mindenki tisztában legyen, hogy mi a német érdek a kormány szerint, az aktuális kormány szerint. És akkor ezt mindenki ugye ez egy nem nyilvános ülés volt, tehát ide szigorúan meghívóval lehetett jönni. Ez egy ismeretátadás volt, de egy koordinációja az ott lévő több száz, több ezer német dolgozónak és különböző beosztásba lévő embereknek. Ugye az az ország, ami ezt nem csinálja, nem foglalkozik vele, hát ott nyilvánvalóan a hatása ennél sokkal elenyészőbb.
Igen, azt hiszem, hogy ezzel rávilágítunk egy érdekes és kevésbé látványos, de annál fontosabb részére a brüsszeli életnek, hogy mennyien kis informális klub összejövetel, zárt körű meghívás az, ahol a valódi információ gazdát cserél. Ugye annak idején szintén az állandó képviseleten is meghívtak titeket, mint képviselőket, hogy tájékoztassanak. Ugye az állandó képviselet, ez a magyar kormánynak a hivatalos képviselete az Európai Unió tanácsában, tehát a különböző miniszter tanácsi formátumokat az ottani szakdiplomaták segítik, és ennek a vezető, ez egy fontos tisztség az állandó képviseletnek a nagykövete, aki, hogyha éppen úgy érzi, akkor ugye elhívhatja a KRP képviselőket is, hogy rendszeresen tájékoztassa. Ez is egy ilyen típusú fórum?
Abszolút, igen. Tehát ez például egy ilyen állandó képviseleten való állandó és rendszeres meghívás és tájékoztatás, az kulcsfontosságú. Tehát minden ország, aki akar valamit elérni, annak ezt muszáj csinálnia.
És ebben most hogy állunk, vagy mit látsz Brüsszelben, hogy téged magyarként most a gazdasági szociális bizottságból hívnak valahova, vagy a bizottságon belül van pártközi platform?
Én nekem nagyon érdekes a helyzetem az Európai Szociális és Gazdasági Bizottságban, engem nem a magyar kormány delegált, hanem én úgy kerültem oda, hogy egy nemzetközi civil szervezetnek, ami biodiverzitással foglalkozik, és természetvédelemnek az elnöke vagyok, és így kerültem be ebbe a szervezetbe. Tehát ugye a magyar nemzetiségű vagyok, meg ilyen
útlevelem van. De nem magyar tikitem.
De nem magyar tikitem vagyok, igen. Ott úgy, hogy... De nem, tehát a válasz az, hogy nem hívnak, nincs ilyen, tehát egy-egy emberrel tartjuk a kapcsolatot, de ez igazából a mi erőfeszítésünk, tehát nem egy szervezett és rendszeres kapcsolattal.
Tehát ha jól értem, azt most megállapítottuk azért itt az adás felénél, hogy a magyar... bármilyen típusú is legyen most ez éppen Fidesz, vagy korábban szocialista, vagy ki tudja, mi lesz a jövőben. Érdekérvényesítésnek az egy hátránya, hogy ezeket a laza hálózatokat nem működteti a magyar politika Brüsszelben.
Igen.
Amiben részben az EP képviselők is beletartoznak, részben akár a köztük lévő munka, meg a többi intézménnyel való munka. Ebben az, hogy ugye említetted, és ez talán az utolsó szög ebben a koporsóban, az, hogy az Európai Néppártból a Fidesz kilépett, kizárták, tehát hogy megszűnt a tagsága. mennyire fontos ezeknek a nagy pártoknak belelátni a valódi felső vezetésébe? Tehát, hogy jól emlékszem, hogy a Szájer József ott ült, miközben egyik térdén írta az alkotmányt az iPad-en, de azért ő egy nagyon fontos pozícióban ült az Európai Néppártban, ami nyilván egy információs kincses láda volt.
Abszolút, Szájer József egy nagyon meghatározó szereplője volt az Európai Néppártnak is, tehát azt gondolom, hogy az eredmények, amit abban az időszakban elért a Fidesz a néppárton belül, annak a záloga volt az, hogy Szájer József egy erős karakter volt, jó beágyazottsággal, jó emberi kapcsolatokkal, és az ő hiányát azt nyilván megszenvedte a Fidesz is, meg hát a magyar politika is, hogy kilépett ebből a rendszerből, ami nagyon sajnálatos. Tehát még egyszer, az nagyon fontos magyar szempontból, és nyilván a hallgatóinknak ez az igazán érdekes, hogy minden magyar EP képviselő az a lehető legnagyobb pártcsaládokba, döntésképes, a döntést hozó pártcsaládokba legyen benne, és ott minél magasabb szinten ágyazódjanak be, minél komolyabb kapcsolatrendszerekkel rendelkezzenek. Ugye ez nagyon nehéz elképzelni, tehát hogy, és ez egy nagyon fontos eleme az európai parlamenti létnek, hogy ott ugye olyan emberi kapcsolati hálók vannak, túl az intézményi kapcsolati hálókon, ami szintén összehasonlíthatatlan azzal, mint mondjuk egy nemzeti parlamentben van. Mondjuk az én a folyosón, ahol mi voltunk, ott mondjuk egy velünk szembe lévő szobába volt egy Alexander Stubb nevű velem egy idős, akkor 30-as évei közepén járó képviselő. A mellettem
Bellvágy, két szobában... Azért mondjuk el, hogy...
Mindjárt mondom, a két szobával arrébb, ott volt Vladis Domborovsky nevű lett képviselő, akiről annyit tudtunk, hogy már pénzügyminiszter volt, ugye ő is egy 30-as évei közepén járt akkor. Ez utóbbiból aztán, miután az Európai Parlamenti ciklusát befejezte, ő belőle először pénzügyminiszter, majd miniszterelnök lett országban, majd pedig most már két ciklus óta az Európai Bizottság egyik biztosa, és most az Európai Bizottság alelnöke, a legkomolyabb portfólióval, ami a gazdaság tartozik hozzá. Az előbb említett finn Alexander Stubb pedig hazament szintén az Európai Parlamenti ciklusa után, külügyminiszter lett, majd miniszterelnök, és most pedig megválasztották tán egy hónapja Finnország elnökén. Ez két, hogy mondjam, mellettem lévő szobában lévő random szomszéd. Tehát az Európai Parlamentben valóban vannak olyan fiatal képviselők, akik a karrierjük elején vannak, és nem tudhatja az ember, hogy mi lesz belőlük, meg vannak olyan idősebb a karrierjük vége fele lévő politikusok, akik meg egyébként miniszterelnökök voltak, meg nem tudom, miniszterek az országukban hosszú évekig. Tehát valóban ott eldob az ember egy Marék Kavicsot, akkor biztos, hogy két-három miniszterelnököt vagy minisztert eltalál vele, és ez egy elképesztő lehetőség egy országnak arra, hogy hogyan kapcsolódik mondjuk minket is, amikor az Európai Parlamenti ciklusunknak vége volt, akkor nagyon sokunk bekerültünk a magyar elnökségbe, ugye a legutolsó magyar elnökség az 10, vagy az első és egyben utolsó eddig a magyar elnökség az 13 évvel ezelőtt volt, és most lesz majd az év második felébe a következő, és akkor nagyon sokunkat európai parlamenti képviselőket felkértek arra, akár egy állami szerepbe, helyettes államtitkárként, hogy dolgozunk, segítsük ezt, mert ott rengeteg olyan ügy van, amit mondjuk akkor egy kormánynak aktuálisan abban a fél évben mondjuk Európába el kell élni, és ezek a kapcsolatok, ezek aranyat érnek olyankor, hogy valakivel az ember már százszor találkozott a RIF-be, egy bizottságba ültek, egy kongói delegációba utaztak egy héten keresztül, tehát ezek nagyon-nagyon komoly emberi szakmai kapcsolatok, amiket ott fel lehet építeni.
Tehát az informális hálózatok erejét, és azt a mondjuk úgy, hogy európai típusú bizalomépítő politika, tehát az, hogy befektetünk ebbe az emberi szintű bizalomba, nem személyeskedő, hanem szakmai együttműködő attitűddel közelíteni. Hát nem tudom, hogy az idealista, optimista, vagy pedig már csak egyszerűen álmodozó kategória, de De örülök, hogy ezt meg tudjuk állapítani, hogy vannak még ilyen sarkok Európában, ahol, ahol ennek bármi realitása van. Ugye jól emlékszem, akkor még a Mussolini unokája is ott volt veletek képviselőként, igen, abban igen, a ciklusban, igen. Alessandra Mussolini.
Igen, igen.
Tehát tényleg egy nagyon sokféle bagázs, és ugye a franciáknál is későbbi korábbi miniszterek, illetve leendő biztosok kisebb országokban is, tehát valóban nagy a rotáció, és ugye ezt szépen úgy szoktuk mondani, hogy a revolving door, tehát a forgóajtó, az minden ilyen politikai tisztségnél egy kardinális kérdés, hogy utána hova megy az ember, előtte hova ment az ember, és hát ezek a kapcsolatok valóban hogy épülnek össze. Most ugye nagyjából megállapítottuk, hogy a Fidesz reszetelte magát ezzel, hogy a néppártból kiszállt. Ugye minden pletyka arról szól, hogy az ECR felé kacsingat a Fidesz, tehát az európai konzervatívok és reformisták. Ez ugye a lengyel jog és igazságosság, illetve a Meloni féle Fratelli d'Italiának a nagy konglomerátuma, de benne vannak a svéd radikálisok, a jelenlegi cseh miniszterelnök pártja, vagy a hát némi az AUR nevű román szélsőséges formáció. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon vegyes. Azt lehet-e mondani, hogy ugye három hagyományosan nagy klasszikus formáció volt, a szocialisták, a konzervatívok és a liberálisok, és hogy a többiek azok futottak még, vagy pedig ezek most már tényező frakciók?
Abszolút tényező frakciók, tehát az ECR, ugye ő egy fokkal van jobbrább, mint az Európai Néppárt.
És még van jobbrább.
Ugye és még van jobbrább, igen, van még, tehát egy lépéssel van jobbra. Ő egy nagyon komoly frakció, 60-70 fős, és lehet, hogy még most a választás után még nagyobb lesz.
Talán a harmadik legnagyobb. Igen,
talán a harmadik legnagyobb párt. Tehát ahogy a liberálisok eltűntek, vagy jóval elmorzsolódtak, úgy ezek a pártok feljöttek, igen.
És ha ide bejutna a Fidesz, akkor az kvázi beszédidőtől kezdve a szakbizottsági helyek leosztásánál, úgynevezett jelentéstevő pozíciók megszerzésénél ez elegendő lehet?
Ez egy nagyon komoly előrelépés ahhoz képest, ami most van, igen, szerintem ez egy nagyon fontos lépés lenne a Fidesz számára.
Mert ez talán pontrendszerben is elbanozta,
ugye?
Igen, tehát az, hogy valaki beülhet-e helyekre, ez nem azon múlik, hogy az első ülésen kikivel kvaterkázott, hanem abszolút a frakció tagságon múlik.
Így van, tehát, hogy erre van egy matematikai leosztási rendszer, berakják a kalba, hogy kinek hány képviselője van, mekkorák a frakciók, és az leosztja a helyeket, és utána lehet csereberélgetni, vagy egyéb más, de alapvetően ez egy matematikai rendszer szerint van, tehát. Dehont módszer.
Ugye, még a matematikai demokráciák is működnek. Ugye még egy dolgot talán a választás kapcsán említsünk meg, mert hogy főleg ott Brüsszelben rengeteg találgatás megy arról, hogy a nagy pozíció leosztások végül is kifelé kacsingatnak. Ugye hagyományosan az Európai Bizottság elnöke, jelenleg Ursula von der Leyen, nagy kérdés, hogy újrázik-e, az Európai Tanács elnöke, Charles Michel, aki lemondott, de mégse, ugye egy elég furcsa közjátékot végignéztünk a részéről, nem túl jó a híre Brüsszelben, nem tűnik a munkaérharcosának se. Ugye az ő helyére emlegetnek hispán jelölteket. Ugye a harmadik ilyen pozíció ez a külügyi főképviselő, ami most egy spanyol ex-politikus Josep Borrell személyében valahogy nem tudja kinőni magát ez a pozíció igazán. És ide tartozik az Európai Parlament elnöksége. Ugye erről mit kell tudni, hogy mennyire fajsúlyos ez a pozíció, vagy mennyire lehet azzá tenni?
Én azt gondolom, hogy alapvetően az Európai Parlament erősödik az elmúlt 20 évben, mondjuk amióta Magyarországot van, nem azért, mert Magyarországot van, de határozottan erősödik az Európai Parlament szerepe. Ugye, amit például most látunk, hogy egy aktuál politikai dolgot előhozzunk, amikor az Európai Parlament a Európai Bíróság elé akarja a bizottságot rángatni azért, hogy miért adott Magyarországnak forrásokat, miközben ő azt mondta, hogy nem adhat forrásokat. Ez például mutatja azt, hogy az Európai Parlament próbálgatja a lehetőségét még jobban szélesíteni, és valóban vannak olyan eszközei, amivel már nagyon komoly problémákat tud okozni, tehát megkerülhetetlen szereplője ennek az egész döntéshozatali mechanizmusnak, és ez egyre növekszik ez a hatalma az Európai Parlamentnek. És hát
nyilván... Zárójelben, mert ugye ezt pont az elnök írja alá egy személyben. Tehát
igen.
Szakbizottsági döntések születnek, de végeredményben Roberta Metsola, a máltai néppárti elnökasszony írja alá ezt a bírósági keresetet adott esetben.
Így van. És én azt gondolom, hogy ha egy kellőképpen ambiciózus parlamenti elnököt választ a parlament bölcsessége, akkor nagyon komoly szereplővé tud nőni a parlament miatt. Épp azért, mert mondjuk a tanácsban szürke emberek vannak, vagy mondjuk egy külügyi képviselő az nem tud úgy villogni, ahogy egyébként tőle az elvárható lenne, akkor mondjuk egy jó szer, egy megfelelő ember az a parlament székében az tud sokkal erősebbnek mutatkozni.
Madártávlatból nézve, ugye a tagállamok döntései általában egy ilyen inkább lefelé konvergáló kompromisszumot szoktak jelenteni, tehát ami nekem is olyan, hogy még éppen jó, meg neki is, tehát nem túl ambiciózus, nehogy túl terjeszkedjen a hatáskörön. Tehát ugye azért a Junckeri kompromisszum, vagy hát Ursula von der Leyen utolsó perces jelölése, ugye a Spitzenkandidát rendszeren kívül, ugye ez elvileg az lett volna, hogy a parlamenti vezető által jelölt emberek lehettek volna bizottság elnökök, de ugye ezt felülírták a tagállami döntések. Ehhez képest a parlament tényleg választott ambiciózus embert. És talán vannak is ilyen politikusok, és nekik is az az érdekük, hogy az intézmény így legyen képviselve. Így aztán tényleg van tere annak, hogy ez egy picit jobban megnyilvánuljon.
Hát azért is egyébként, hogy a parlament az elkezdett sokkal inkább politizálni. Tehát, hogy régen azért a parlamentről azt lehetett volna mondani, hogy egy ilyen jogszabálygyár, ami így kap témákat a bizottságtól, és akkor ők megvitatják, módosító javaslat, stb. És látszik, hogy a parlament az elmúlt években kezd arra rászokni, hogy ő politizáljon, már hogy európai szinten politizáljon, hangot adjon bizonyos dolgoknak, ami korábban azért kevésbé volt jellemző.
Abszolút, tehát Ukrajna kapcsán is nyilván nagyon hangos a parlament, illetve jogállamiság kapcsán, amiről rengeteget hallunk a magyar viszonylatban, és mindjárt meg is kérdezlek erről, csak hallgatók kedvéért elmondom, hogy ugye a szlovák jogállamiság miatt is már január óta aggódik nagyon a parlament, tehát elfogadtak egy határozatot, sőt érdekes módon ugye a spanyol kormányalakítás, amikor a katalán szakadároknak kegyelmet adtak, nem a kegyelemmel van a problémájuk, hanem azzal, hogy erre vonatkozó törvényeket gyorsan átírták, hogy ez meg tudjon történni. Tehát jogállamisági probléma nem csak Magyarországon vetődik fel, de nyilván nálunk ugye a legsúlyosabb abban az értelemben, hogy többféle eljárásban valóban pénzeket visszatartanak, amely jogszabályt eleve azért fogadták el, mert tudták, hogy ezt előbb-utóbb alkalmazni fogják. Amikor te ex-EP képviselőként kezedbe veszed a úgynevezett Tavaras meg Sargentini jelentést, ugye ezek Magyarországról szóló jelentések voltak, mit tudsz erről gondolni? Tehát mi ennek a jelentősége egy ilyen jelentésnek? A súlya?
Hát ugye ezeket a döntéseket, ami Magyarország számára kedvezőtlen, ezeket általában azért a tanácsba hozzák meg. Tehát a tanács szükséges hozzá. Tehát maga
a pénzvisszatartás.
A pénzvisszatartás, igen. Tehát most a komolyabb lépésekről beszélünk. A parlament ugye ilyeneket önmagától nem tud keletkeztetni ilyen következményeket. Nyilván ezek a jelentések, ezek elég erősen politikai indítatásúak. Tehát, hogy ezt azért mindig olyan jelentéstevők készítik, határozottabban akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy erőszakolják ki, hogy ilyen jelentés legyen, akik egy más politikai a politikai paletta másik oldalán helyezkednek el, tehát nem a kormánypártnak, az éppen aktuális kormánypártnak, akit kritizálnak a párt frakciójából, nyilván ők nem asszisztálnak ehhez, de nem tudják megakadályozni, hogy egy ilyen jelentéstevés, vagy egy ilyen jelentés ne szülessen. Tehát, hogy ezek erősen politikailag motiváltak, azért csinálják, hogy kellemetlenséget okozzanak annak az országnak, de nyilván, hogyha egyébként olyan adatokat gyűjtenek össze, ami valóban megáll, akkor azoknak vannak következményei, van vízhangja az európai politikai térbe, nyilván a tanácsba is azok az országok, akik nem barátiak, vagy semlegesek, vagy mondjuk fontos a számukra, vagy másik kormányuk van, azok ezt boldogan fogadják, és felhangosítják, tehát, hogy ezek nem...
Ez a politikai eszköztár része?
Ez a politikai simán. Eszköztár része, simán.
Igen. És ez mennyire magyar specifikus, ezt a kérdést szerintem önmarcangulóan többször föl szoktuk tenni már az elmúlt 10 évben, sőt, hát a 2006 óta, hogy mennyire magyar specifikus az, hogy az Európai Unióba és különösen a parlamentbe kiviszünk belpolitikai vitákat. Tehát ez mindenki más ezt csinálja, vagy pedig valamiért nekünk ez egy külön specifikum, hogy ott is szeretünk viaskodni.
Hát én azt gondolom, hogy ennek két része is van. Egyrészt az, hogy imádnak, tehát hogy ez nem csak magyar specifikum, hanem nagyon sok országban ez megfigyelhető, hogy a belpolitika az kivetül az Európai Parlament működésében is. Másrészt ugye a belpolitikában ez az Európa vagy Brüsszel hibáztatás, ez is azért egy eléggé domináns dolog. Ugye én akkor találkoztam vele először, amikor a brit képviselők, ugye ez még Brexit előtt lehetett látni, hogy valami hihetetlen, amit ott évtizedek szorgos munkájával véghez vittek, és hogy tematizálták, és hogy őrítették meg szép lassan az angol lakosságot arra, hogy egy Brexitet megszavazzon, aminek most ugye át a bőven isszák a levét, és láthatóan az angol gazdaság hát egyáltalán nem váltja be azokat a reményeket, amit gondol erről, és a bevándorlás politikától kezdve minden egyes dolog, amit ott ugye összehordtak hetet havat, hogy mi minden lesz majd, hogyha kilép Anglia, az pont az ellenkezője látszik. Tehát én azt gondolom, és azt állítom ezzel kapcsolatban, hogy bizony a Brüsszel hibáztatás az egy nem csak Magyarországon, hanem nagyon sok országban meglévő politikai elem, és ugyanúgy az, hogy kicipelem oda a belpolitikámat, az is azért jó néhány országban látszik.
Péter, menjünk a műsoridőben, de van még itt egy fontos aspektus, ugye ez az előző kérdésünk az arról szólt, hogy kivisszük Brüsszelbe a belpolitikát, és aztán onnan újra csomagolva hazahozzuk, ugye aki jelentést tud készíteni, határozatot elfogadtatni, tanácsba pénzt le. Tehát rengeteg dolog visszahat. De hogy lehet egy EP képviselőnek egy másik tagállamba beleszólnia? Ugye te harcoltál Ausztriával és Németországgal, rábahabzás, illetve hát nem hiszem, hogy nagyon ismerős lesz, úgyhogy ezt talán röviden elmesélted, a Sokobunda és Pannonia ügy, tehát hogy ezek mit jelentettek, és hogy ez reális-e? Tehát egy kis országnak, és ez megint két kérdés lesz, egy kis országnak a súlyát, mozgásterét egy jó EP képviselő, vagy egy jó delegáció, az fel tudja nagyítani a nagyobb tagállamokkal való küzdelemben, hiszen azért ez mindig egy underlying, egy ott lévő kérdés, hogy kis-nagy tagállamok mennyire is egyenlőek az Európai Unióban.
Azt gondolom, hogy hatással lehet, tehát nem gondolnám azt, hogy egy nagy tagállam esetében, hogy mondjam, egy képviselőnek lehetősége van arra, hogy egy nagy tagállamot alapvetően rábírjon valamire, de mondjuk tud annyira kellemetlen lenni, és annyira tüske a köröm alatt, hogy mondjuk eredményeket el tud érni. Ugye, amit az előbb említettél, a Sokobunda ügy, erre valóban nagyon kevesen emlékeznek, ez ugye akkor munkavállalással kapcsolatban volt. Magyarország elvileg a csatlakozással ugye a szabad munkaerő áramlást már élvezhette, de Németország ezt nagyon akadályozta, és voltak razziák.
Akkor még megállították a bevándorlást.
Igen, és razziák voltak, ahol magyar munkavállalókat vittek el, és hát ez ellen szólaltunk, vagy szólaltam fel, és ebből csináltunk ügyet, hogy hát itt van egy európai jog, amit Németország nem tart be, és ez tudott annyira fájni a német munkaügyi minisztériumnak, meg gazdasági minisztériumnak, hogy valóban ezzel a kérdéssel foglalkoztak valamit, vagy ugyanúgy a rábahabzás valóban, hogy bár az ausztriai bőrgyár, bőrcserző üzem az aki a felelős volt a rába habzásért, az betartotta az európai környezetvédelmi előírásokat, határértékeket, az osztrákot is, de ez mégiscsak azt eredményezte, hogy habzott a víz, tehát a határértékek nem voltak jók, vagy a körülmények nem voltak megfelelőek, tehát rá lehetett bírni arra, hogy az osztrák kormány, a régiós, tehát az a régió, az adjon pénzt a cégnek arra, és a cég is még ráfordított forrásokat arra, hogy még további szűrőberendezéseket, tisztító egységeket állított be annak érdekében, hogy ez a rába habzás ez megálljon. Tehát, hogy mind cégek irányába, mind adott minisztériumok, más tagországok minisztériumai és más tagországok cégei irányában lehet.
És miért vállaltad fel a rába ügyet? Nem vagy győri, elmentél oda, találkoztál egyébként Győr-Moson-Sopronban választókkal?
Igen, egyébként, hát most így már a múlt ködéből nehéz ezt előhozni, hogy került ez elő, de ez ugye nagyon, egy európai parlamenti képviselő az nagyon sok olyan megkeresést kap, főleg, hogyha egy bizottságból, mondjuk én a Környezetvédelmi Bizottságba ültem, és emlékeim szerint onnan helyből kerestek meg, akik pont abba futottak bele, hogy habzik a rába, egy másik országból jön, nem tudnak hova menni, tehát őket elzavarják, amikor átmennek a határ túloldalára, és ott egy önkormányzattól kérnek valamit, egy másik uniós tagország állampolgáraként nem foglalkoznak velük, mert nem szavazó polgárok, meg stb. Tehát, hogy ez logikus volt, hogy egy európai parlamenti szintre jönnek, akinek mondjuk ez a munkaköri leírásába tartozik, hogy határon átnyúló ügyekkel foglalkozik.
No, hát ez szerintem egy gyönyörű példa. Nem, őszintén szóval most nem tudnék nagyon felidézni, lehet, hogy csak nem olvastam elég helyi sajtót a mostani ciklusból, nagyon ilyen látványos ügyeket. Inkább, ha volt, akkor már tanácsi vonalon talán a romlott hús átcsomagolás történet, amit a visegrádiak közösen felvállaltak néhány nyugati exportőr országgal szemben, meg a szemét import körül.
Igen, az volt, igen, hulladék, igen.
Talán ezek voltak, de hát azért itt ezt a pici dolgot húzzuk alá, keretezzük, betegyünk fel kiáltóérát, hogy lehet írni az EP képviselőnek, ugye? Tehát, hogy ez egy normális, demokratikus gyakorlat, és hogyha az USA-t megnézzük, akkor elképesztő mennyiségű levélíró kampányt indítanak különböző advocacy és lobby szervek, és hát, ez így lenne normális.
Így van, de hát mondjuk Verespatak is egy ilyen ügy volt, tehát hogyha belegondolunk abba, hogy egy aranybányát akartak ott egy kanadai hátterű cég nyitni, Erdélyben a román politika hathatós együttműködésével, hatalmas korrupciós háttér ott is az egész mögött. És ott például a segélykiáltás az erdélyiek részéről jött, és
akik
az ottani románok
részéről,
akik nem akarták azt, hogy egy cianidos technológiájú aranymosás ott létrejöjjön, és fordultak a magyar európai parlamenti képviselőhöz is, meg a románokhoz is, hogy segítsenek és csinálnak valamit, és akadályozzák meg, ahogy sikeresen meg is lehetett akadályozni.
Ugye én mindig híve vagyok annak, hogy egy szervezetben több felé szétszervezünk dolgokat, és hogyha ezt veszem, amit a legelején, ahogy kezdtük a beszélgetést, hogy helyi önkormányzat, nemzeti parlament, európai szintű parlament és más döntéshozó szervek, ez egy elég jó leosztásnak tűnik, hogyha a kompetencia leosztása ehhez egyébként passzol. Tehát kár lenne kiiktatni ezt, viszont az egyik nagy vita mostanában pont erről szól, hogy mennyi szerepe legyen az Európai Parlamentnek, mennyi szerepet vegyenek vissza a nemzeti parlamentek, vagy legyenek közös döntéshozatal, ugye ez is felmerül a úgynevezett szuverenista tábor részéről, hogy tulajdonképpen korlátozzuk az Európai Parlamentet, míg kint van egy olyan egyébként konzervatív részről is részben támogatott tovább gondolása az Európai Parlamentnek, hogy legyen két kamarás, és akár a régiók bizottságát, vagy éppen a te munkahelyedet, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot is egy felsőházzá alakítva dolgozzunk tovább európai szinten. Ebben a vitában te hol állsz?
Jó van ez így. Szerintem maga az intézményrendszer, ugye ezt most már nagyon hosszú ideje csiszolgatják, és lehet finom hangolni. Én nem vagyok híve a drasztikus változásoknak. Én azt gondolom, hogy annyi minden változik körülöttünk. Olyan sok új kihívás van, hogy sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy megtartani ezeket a jelenlegi intézményi rendszereket, és inkább jobban fókuszálni őket a témákra, a kihívásokra, amik
egyre gyorsabban. Beküldeni a tudósokat hozzájuk.
a tudósokat hozni, így van. Szóval ezek sokkal fontosabbnak tartom, mint hogy attól várjunk valami óriási változás, hogy csinál még egy kamarát. Nem hiszem, hogy ettől bármi jobb lesz.
A magyar EP képviselők és az országgyűlés képviselői között van természetes kapcsolat?
Igen, rendszeresen találkoznak, tehát vannak bizottságok, összejövetelek. Én azt gondolom, meg hát emberi személyes kapcsolatok nyilván, tehát azért nagyon sokszor olyan képviselők kerülnek ki az Európai Parlamentbe, akik előtte a Magyarországgyűlésbe is voltak, tehát én azt gondolom, hogy van kapcsolat, igen.
Péter, hát beszéltünk arról, hogy néz ki a parlamenti munka hétköznapja, azt, hogy hányféle fajta képviselői munka irány létezik, hogy nem csak a felszólalások, az egypercesek és a néhai szavazás, hanem mennyi szakmai munka is lehetséges. Talán egy záró kérdésnek a Strasbourgot még tűzzük ide, mert ez egy visszatérő kócsaktól az Európai Parlament kalapjában. Ugye az Európai Parlament székhelye Strasbourg, munkahelye viszont Brüsszel, tehát két épülete van két tagállamban, Franciaországban és Belgiumban. Ugye alapvetően a belga épületben, Brüsszelben zajlik a munka, kivéve akkor, amikor arra a 12 plenáris hétre, ami hát hétfő déltől csütörtök délutánig tart, levonulnak a képviselők Strasbourgba. Ez azóta se szűnt meg, hogy te képviselő voltál. Van ennek, ha már így alakult, hozzáadott értéke az elképesztő széndioxid kibocsátáson és minden más fölösleges Herceg utcán kívül, ami elképesztően negatív?
Ennek szimbolikus jelentősége van valószínűleg, tehát Franciaország olyan mértékig ragaszkodik ehhez, és azért az angolok, vagy Nagy-Británia kilépésével az Európai Unióba a francia pozíció nagyon megerősödött. Én nem gondolom azt, hogy amíg ez Franciaország ragaszkodik, és nem talál egy, vagy nem adódik egy olyan deal, amiben a franciák ebbe bele... Mindenki tudja, hogy ez problémás, senki nem örül ennek az állandó utazásnak, egyébként is sok utazás mellett még egy plusz utazásnak. Ez mindenkinek egy pattanás a fenekén, ahogy mondani szokták, de addig, amíg ez Franciaország ragaszkodik, már pedig Franciaország eddig végig és következetesen ragaszkodott, addig ezen nem nagyon lehet változtatni, úgyhogy ez a franciáknál pattog ez a labda sajnos.
Ezt a franciák nem engedik el, hát te 15 éve hagytad ott az Európai Parlamentet, el tudod képzelni, hogy lesz még olyan konstelláció, amikor újra képviselő akarsz lenni?
Nem hiszem. Én azt gondolom, hogy van egy ilyen mondás, hogy aki nem bírja az ételszagot, ne menjen a konyhába. Én úgy érzem, hogy az én gyomrom az már túl gyenge ehhez.
Komolyan. Uh-huh. Ezt a magyar listákat elnézegetve mondod, vagy a brüsszeli működést?
Azt a belpolitikai légkört, ami kialakult itt...
Brüsszellel kapcsolatban, unióval kapcsolatban?
Unióval kapcsolatban, igen, én azt gondolom, hogy ez amíg ez radikálisan nem változik meg, vagy nem fordul vissza, addig ez egy más lelkületű embert kíván, mint amilyen én vagyok.
Ugye május 9-én ünnepeljük a 25 éves tagsági évfordulót. Itt, hogyha most te tarthatnál egy beszédet valahol, akkor mi lenne az egy fő gondolat, amit kiemelnél a magyar lakosság számára ebből a 25 évből, vagy az uniós tagságunknak a jelentőségéből?
Én egy kicsit ezt elszalasztott lehetőségként érzem az elmúlt időszakot.
Nem 80, nem 25 évet.
Igen. Tehát azt gondolom, én azzal a reménnyel álltam oda annó az egészhez, hogy felszabadulva az orosz elnyomás alól, mint a Sputnik rakéta, úgy fogunk emelkedni, és tulajdonképpen láncainkat levetve. Igen. És számomra egy nagy csalódás, hogy még itt topogunk, ahol vagyunk, hogy nagyon jelentősen vesztettünk a pozícióinkból Brüsszelben is, hogy országok, akik később csatlakoztak, sokkal rosszabb adottságaik, akár egyébként Szlovákia vagy Románia, amit ugye elő, azok hogy fejlődtek fel mellettünk, és hogy foglaltak el sokkal komolyabb pozíciókat. Én egy kicsit csalódott vagyok, túl sok a hazai köldöknézés, a saját belső problémákkal való foglalkozás, és nem vesszük ki részünket az európai politika formálásából, holott mindig ezt mondjuk, hogy mi formálni akarjuk, de ugyanakkor az látható, hogy egyre kisebb a ráhatásunk erre, még kisebb annál is, mint amekkorák vagyunk számarányosan mondjuk az Európai Unióba, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ebben egy radikális fordulat következik be, és Magyarország egy növekvő, terjeszkedő és nagyobb hatással lévő pályára lép az elkövetkezendő 25 évben.
Ezt mi tudná kiváltani, a klímaválság?
Nem tudom. Valószínűleg választói akarat, meg biztos vannak olyan
tényezők. Volt miniszterek férjei, vagy? Tehát, hogy mi az, ami... Mert tényleg azt érezni, hogy egyszerűen amikor narratívákat épít a politika, helyenként saját magát a valós életben viszont lekorlátozza ezzel a narratívával. Most ez nem csak az európai politikában, vagy a külpolitika több területén is érvényes, akár orosz relációban, ukrán relációban, amerikai relációban. Ez veszélyes játszma, és néha én se értem, hogy miért pont azt a kommunikációs narratívát kell építeni, ami egyébként tényleg a jó megfontolt külpolitikai, diplomáciai, európa politikai mozgásteret aztán korlátozza, hiszen a virtuális ellenségképzés a pirézeket is lehet választani, nem muszáj pont az EU-t.
Igen. Hát én azt gondolom, hogy ebben a már a beszélgetés korábbi fázisában idézett Nagy-Británia az egy nagyon fontos minta lehet, ugye Európa egyik legerősebb gazdaságú országáról, legnépesebb gazdaságú országáról beszélünk, és az út, amit ők bejártak, hogy tényleg évtizedekig játszották ezt, ami nálunk is megy, és szorultak ki az európai politikai térből, és aztán egy Brexitig eljutottak, ez azt hiszem, hogy számunkra is figyelmeztető kell, hogy legyen főleg az eredménytelenség, amit ezzel elértek.
Péter, az időnk lejárt, úgyhogy kénytelen vagyok megköszönni már most, hogy eljöttél, és nagyon remélem, hogy valamilyen módon ezt folytatjuk, mert azt hiszem, hogy tényleg úgy érdekes beszélgetni, hogyha ez a benefit of the hindsight megvan, tehát az, hogy már kiléptél a küszöbéből ennek az intézménynek, és ezért teljes joggal tudod dicsérni és kritizálni azt, amit éppen érdemes. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást.
A hallgatóimnak pedig nagyon köszönöm, hogy velünk tartottatok a mai adás során. A heti Feleddi hírlevél, külpolitikai hírlevél podcast adását, a Feleddi podcastot hallottátok, Feleddi Botond vagyok, és a korábbi adásokat is még szeretném ajánlani a figyelmetekbe, akkor is, hogyha ez a szlovák dezinformációról, vagy éppen a NATO katonai egészségügyi itteni kiválósági központjáról szólt, de foglalkoztunk két ENSZ szervezetnek a budapesti irodájával is, menekültüggyel, illetve az élelmezésüggyel. A Partizánt légy szíves, hogyha módotokban áll, akkor támogassátok az 1%-os felajánlással, vagy más módon. Ehhez az információkat megtaláljátok a különböző kísérő szövegekben itt a Spotify-on, illetve YouTube-on. A Partizán csatornáin keressétek a különböző videós tartalmakat, és a Partizán podcast csatornákon, ami egy külön közösségi média csatorna minden felületen, tehát a Partizán podcast csatornán találjátok meg a különböző podcastokat, így a Feleddi podcastot is, és egyébként még éppenséggel egy nagyon jó klíma podcast is van, úgyhogy kérlek nyugodtan tanulzatok, és nézegessétek meg a többi adást is. Még egyszer köszönöm, hogy velem voltatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!
Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.